Húsvéti Szent Háromnap. Ugye a vasárnap miséken beszéltem erről, tehát a liturgiáról, és egy kicsit azért talán így most több időnk van, hogy erről beszéljek. Szeretem Keresztes Szent Jánosnak ezt a versét a szerelmes páros énekből, hogy nézzétek az alvilágból, mint győztes tér vissza. Harmadnapra felébredt a kedves, sírjánál virasztottam én is, jegyesével az egyházzal, nagy szombat éjszakáján is mondtam, Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket, ne zavarjátok meg a szerelmemet, s föl ne ébresztétek, amíg nem akarja. Tudtam, hogy eljön, mert a szeretet erősebb, mint a halál. Tenyerén, lábán, szíve fölött megjelölve, mert szívére tett engem, mint pecsétet, halálos szerelmének noszoljáján a kereszten. Szóval az egyházat ezzel a csodálatos természeti képpel közelíti a megváltás misztériumához, tehát ez az énekek énekét már sokszor emlegettem. A katekumen kezébe adott az egyház, hogy olvassa, mindenkinek ajánlom nagybőti, nagyheti olvasmányként, tehát a énekek éneke, illetve amit még ajánlanák, az a Izaiás 53, a szenvedő szolgáról szóló jövendőlés. Tehát Jézusra szenvedő szolgáról jövendőlt, tehát ott Izaiás. Tehát az énekek éneki bolsok ezt, hogy kelj föl, kedvesem, gyere szépségem, nézd, elmúlt már a tél. Valóban, tehát a természetben is elmúlt a tél, talán a lelkünkben is, és erre hív bennünket, erre az ébredésre. Szent Pál apostol is mondja, kelj föl, te álmos keresztény, és Krisztus rád ragyog. Az énekek éneke ez nagyon fontos volt, tehát az ősegyházban, megváltott ember és a mennyasszony megváltó Krisztus keresi egymást, vágyakozik egymás után. És én úgy vágyakozok én Jézus után, és ő én utánam. Elválnak és találkoznak. Az elválás és a szerelem ideje. Ez a lelki szárazság lehet, a lélek sötét éjszakája. Elválok, hogy még inkább vele legyek. El sem merjük hinni, hogy Isten vágyakozik utánunk, és keres bennünket. Jézus volt az, aki megtapasztalta, hogy a szerelem erősebb a halálnál. Mer belehalni az Atya iránti szeretetébe. Meri odaadni az életét. Minden fenntartás nélkül, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, a szerelmesnek a kiáltása. Ugye, tehát mondtam ezt, hogy szerelem, mert szeretni az Istent. A szerelmesek együttléte ünnep, forrás a hétköznapok számára, akkor nincsenek együtt, az is a szerelem ideje. És az egyház jegyesi oldaláról közelítve Istenevől a kapcsolatát, megint csak ez a szerelmes vágyakozása. Előbb létezett a Szentírás, bocsánat, az egyház előbb misézett, és csak utána kövültek meg a szavak, lettek leírva, és alakult ki a Szentírás. A kenyértörés elébb volt, mint a Szentírás leírása. És tehát ezért mindig az egyház jegyesi oldaláról lehet megközelíteni igazából a Krisztus misztériumát is. A Szentírás, a mennyasszony és a vőlegény levelezése. És csak akkor értem meg, hogyha az egyház jegyesi oldaláról olvassam, közelítem meg. Ugye a liturgia nem használ semmit hétköznapi értelemben, mert nincs haszna. Megkezdett örök élet. Szeretetben, a szerelemnek sincs haszna. Tehát így ott lenni a kedvessel, a jegyessel. A jegyes találkozásra, a jegyesével nem jár haszonnal. Ugye tömjén valamiképpen ezt az udvarlást, ezt a szerelmet próbálja kifejezni, az ingyenességet, elvárás nélküliséget, Isten örti hódolatot, minden szeretetben, ingyenesség, imádás, mint egy játékos udvarlás, és
Kérjetek valamit, már említetted a töményt, füstöt, tudod, egyszer mondtad, hogy már még beszélsz is róla, hogy miért füstöljük körbe az oltárt, valami...
Hát most erről próbálok.
Jó, bocsánat, csak hogyha tovább mész, akkor nem fogsz.
Nem.
Igen, köszönöm.
Tehát a szeretet illatos, a szerelemben minden szeretet, minden fontos és minden ingyenes. Ilyen szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség, ömlékel ajkad, olvasok az oltárban. Tehát a liturgia szemlélődés ideje, ahol belesodródunk a vőlegény vonzásába. És hát ez a töményezésnek a lényeg, amit most mondtam. Tehát az oltár maga Krisztus, azért járjuk körül, füstöljük meg. A papot azért füstöljük meg, meg külön, mert ő mindig Krisztus személyében, in persona Christi van jelen. A keresztény népet azért füstöljük meg, mert az a megkeresztelnek való tisztelet, adás jelképezi. Én nagyon szimpatikus, mert lehet, hogy bevezetjük, még nem szántam rá magam, hogy a görög liturgiában végig is mennek a templomon. Tehát ott megfüstölnek mindenkit, még a falu bolondját is. Tehát mindenkit ott végig mennek a minisztránsok, és lehet, hogy bevezetjük egyszer.
Csak nem a hívtalan, mert akkor értünk, hogy kell menni.
Ah. Görög atyák azok meg is szokták így pörgetni a füstölőt. Egyszer láttam, hogy aki el is engedt, aztán elkapta. Na, annak én mutatva. No, tehát ez az alapállás. A nagycsütörtök délelőtt a lamentáció, Jeremiás síralmai, az egyház virasztó imádsága ez. Virasztó húsvéti szent három napba. Mindig is fontos volt az egyház számára a virasztás. Nagy ünnepek előtt mindig virasztunk. Ugye húsvét előtt, nagyszombat éjszakáján, karácsonykor, az előző este, éjféli misét tartunk, pünköskor virasztunk. Tehát nagy ünnepek előtt mindig is fontos volt ez a virasztás. Ez a készenlét a virasztásnak a lényege. Ébren legyek, amikor a vőlegény érkezik. A lamentációban, tehát a próféta Jeremiás gyászoló, panaszkodó szavai állnak, amelyekkel egykor a pusztuló Jeruzsálemet síratta. De itt most mi a bűnbeesett emberiség síralmaként mondjuk, úgymond a Krisztus gyászoló egyház szavaiként. Mi nagycsütörtökön a szenvedés való előkészületként, nagypénteken virasztva a olajfák hegyén, virasztó Krisztus társaként, nagy szombaton pedig az Úr koporsója mellett halotti virasztás, mint egy. A lamentáció alatt régi szokás, hogy egy háromszög alakú gyertyatartó, 13 gyertyát helyezünk el, 12 apostol és Jézus. Sorba oltjuk el a gyertyákat, mint egy a tanítványaitól magára hagyott Krisztus, aki egyedül marad. És azt rejtik el aztán a minisztránsok, mint egy jelképezve az, hogy elfogták a mestert, elvitték tőlünk. Na, még a vezeklők visszafogadásáról, tehát ugye azt mondtam, hogy nagycsütörtökön van, tehát mindig az ősegyházban nagycsütörtökön, meg később is. Nagycsütörtökön fogadták vissza a vezeklőket, tehát ha valaki valamilyen komoly, súlyos bűnt követett el, nagycsütörtökön délelőtt fogadták vissza. Ugye a nyilvános bűnök elkövetői engesztelésről egy időre az egyházi közösség peremén kívülre kerültek, és mint egy a hazatérő tékozlót fogadta vissza ilyenkor az egyház. Vezeklő gondja az egész közösségre tartozott. Többi hívőt is bűnbánatra, megtérésre hívta meg, és ma ugye már nincsenek ilyen vezeklők, de hát most ez bennünket hív meg, tehát erre a bűnbánatra. De micsoda hit kellett ahhoz, hogy hónapokig, akár évekig valaki vállalja ezt a kitaszítottságot, vagy akár megszégyenítést, bűnén bocsánatot nyerjenek. Most sokan úgy érezzük, hogy mi teszünk az egyháznak szívességet, hogy meggyónunk. Ha nem kell, hát az egyház bánja. Annyival kevesebb van lesznek a templomban. Ő bajuk. De mennyivel más ez a fajta hozzáállás, ez a vezeklőké. Tehát a vezekló visszafogadás mindannyiunk számára egy lecke. Amikor ezt ünnepélyes módon végzik, és vannak vezeklők is, akkor ez úgy történt, hogy a püspök Vörös Palázsba, a Székesegyház előcsarnokába ment, a vezeklők ott álltak a katedrális előtt, és a fődiakonus, ő vezette be őket, mesztelen lábbal, kezébe egy fapálcát hordva a templomba. Zsoltárokat énekeltek, a püspök leült a templom kapunál, és ezt énekelte: jöjjetek, 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 gyermekeim, hallgassatok engem, az Úr félelmére tanítalak titeket. A fődiakonus felhívására a vezeklők arccal a földre borultak, csendben imádkoztak. Háromszor ismétlődött meg, majd a fődiakonus a püspököt megszólítva: itt van tisztelendő főpap, az irgalmazás ideje. A vezeklők a bűnbeneti zsoltárokat énekelték, bűnbeneti könyörgések következtek, majd a fődiakonus ezt kérte: állítsd helyre bennük a apostoli főpap. A püspök intette őket, amit bűnbenattal lemostak, azt visszaeséssel fel ne újítsák, és ezután a diakonus a vezeklőket kézen fogva a püspökhöz vezette, a püspök pedig egyenként visszavezette őket az egyház ölébe, vagyis a templomhajóba, a Szent Kereszt oltára elé. Ezután elénekelték az 50. bűnbeneti zsoltárt, a vezeklők megnyújtották a kezükbe a gyertyát, a püspök a szertartás könyvből ünnepi könyörgést, prefációt énekelt értük. Ennek végén megadta a feloldozást, szentelt vízzel meghintette őket, majd megtömjénezte őket, és ezzel hosszú idő után megkapták a hívőket illető liturgikus tiszteletadást. Tehát a tömjénezés ez. Tehát a hívő, a megkeresztelt Krisztus hívőt megillető tiszteletadás, akár a szentelt víz, akár a tömjén. Azután a fejüket megérintette a pásztorbottal, kelj fel, aki alszol, és ők egyenként a püspök színére járultak, kezükbe élő gyertyával, vesszőt tartottak saját fejük fölött, püspök a férfiakat megcsókolta, az asszonyoknak püspöki gyűrét nyújtotta, vezeklők pedig eltörték a fejük felett a vesszőt, majd a helyükre visszamentek. Püspök zárókönyörgést mondott, áldást, és hát ezzel ért véget a...
Ez
innen van.
De milyen őt követtek el, akiknek így nyilvánosan kellett érdekelni?
Hát lehet, hogy hittagadást.
Ja,
nyilvános. Ez van nyilvános bűnt, vagy házasságtörést, vagy én nem tudom. Tehát olyan bűnt, ami nyilvános volt. Tehát ugye 10 órakor van a krizmaszentelési szentmise, Vácott. Nagy csütörtök délelőtt, tehát az a papság ünnepe, ugye nagy csütörtökön az utolsó vacsora termébe, utolsó vacsorán alapítja Jézus a papság papi szolgálatot, mivel az az este, tehát amúgy is annyi mindent ünnepünk, eukarisztia alapítását, ezért délelőtt van a papsának az ünnep, akkor van a krizmaszentelési szentmiseiket. Érdekes módon Párizsban szerda este volt, tehát nem csütörtök délelőtt. Élmény volt a Notre-Dame-ba ott lenni egyébként, kétszer lehettem ott ezen a krizmaszentelési szentmisén. Hát ott is volt mindenféle pap. Van könyv is róla, bőrszerkós pap, nem tudom ki ismeri a könyvet, ami róla szól, kocsmákat jár és ott térít. Az is ott ült előttem, annak óta megismertem a könyvről. Én mondom, kilépett a könyv, most itt van. Ott is voltak mindenféle figurák. De hát tényleg látjuk, tehát nagy csütörtökön, hogy bevonulnak a papok, hát van, aki ezt övezi a legjobban, hogy ki hogy vonul be, egyik fiatal, másikat már tolják, húzzák, vonják, de ott van, ez a nagyszerű benne, ott van, eljön, hogy meg akarja újítani azt a szentelési ígéretet, amit ki tudja, hány évvel ezelőtt tett, és hát ezért fontos nekem, hogy minél többen jönnek a közösségünkből, hogy imádkozzanak értünk. Tehát, ahogy mondtam, ekkor újítjuk meg a papi ígéreteinket, Nagyon szépen a csütörtökön az olvasmányok. A Zsoltár mindig megragad engem, hogy vagy az olvasmánynak ez utolsó mondata, hogy ez az a nemzedék, amely megáldott az Isten. Olyan szép ez, hogy ott ez elhangzik. A Zsoltár éneklés is. Tehát érdemes valóban ezeket a Szent Háromnak a imádságait, és ezért olyan nagy kincs az Adorémus. Tehát ez ugye, nem tudom, kb. Egy 5 éve van Magyarországon az Adorémus. És hogy benne van a teljes liturgia. Tehát át tudom előre imádkozni, át tudom emlékedni. Tehát én magam is. Tehát amikor sokszor nagy csütörtökön viszem magammal a Krizma szentelési misére Adorémuszt, és ott nem, mintha nem tudnám, hogy mi következik, hanem azért, tehát sokkal intenzívebben tudok ott lenni, hogy közben óvasom, meg figyelem, amit a püspök kérdez, mert ha lehet, hogy amúgy nem arra figyelni. Tehát tényleg nagyon ajánlom, hogy használjuk most ebbe a Szent Háromnak különösen az Adorémuszt. És ugye a szentmisébe áldja meg a püspök azokat az olajokat, amelyeket egészében használni fognak az egész egyházmegyébe, a keresztelendők olaját, a betegek kenetét és a krizmát. A krizmát nem egyszerűen megáldja, az felszenteli. Tehát az egy drága illatos olaj, és azt használjuk a krizmát a kereszteléskor, a bérmáláskor, a papszenteléskor. Ez a krizma. Profétákat, királyokat kentek fel ilyen krizmával. Ez méltóságnak a jele, a felkenetésnek. Most a ma este volt az evangélium, aki ott volt misén, hogy olyan szép volt ez a Betánia megkenés, hogy a ház betelt a kenet illatával. Akkor Jézus megkente az asszony, Mária. Tehát, hogy bárcsak az én életem is így betelne a kenet illatával, a Szentlélek kenetének illatával. Nagy csütörtök, este. Tehát jelen van az öröm, jelen van a fájdalom. Az öröm, hogy az utolsó vacsora emlékmiséje, megkapjuk az eukarisztiát. Ez a testvéri szeretet és egység parancsának az estéje. A lábmosás a 8. szentség. Jézus azt mondja, hogy boldogok lesztek. Nem 8. szentség, bocsánat. 9. boldogság. Kilencedik boldogság. Mert Jézus ugye mondja a boldogságot, boldogok vagytok, ha, stb. És itt van, ugye, ha ezt megértettétek, mit tettem velem, ha megértetek, boldogok lesztek. Ez a 9. boldogság. Ez a szolgálat, amit az apostolokkal tett. Ez a testvéri szeretet és egység parancsának az estéje. Jézus szeretetének a kiáradását tapasztaljuk meg ezen az estén. A templom ezen az estén különösképpen is az utolsó vacsora terme. Ugye a Szentmisét bemutató pap Jézust képviseli, a hívek az apostolokat. Ma este különösen is mondja nekünk, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Az apostolok visszautasítanak az eukarisztiát, nem volna. Hány olyan könnyen visszautasítjuk, olyan könnyen nem megyek el áldozni. Biztos, hogy Jézusnak nagyon fáj. Ez a szenvedésre induló Jézus búcsú estéje az övéivel. A vágyott teste, ahogy ő mondja. Tehát ekkor adját a búcsú ajándékait, szeretetének élét a lábmosásba, testenek és vérének szentségét, papi átváltoztató hatalmat, és elmondja a végrendeletet, a búcsú beszédet. Elmondja az egyházért a főpapi imáját. Eléneklik a háladó zsoltárokat, és hosszú gyötrődésben, imádságban, teljes magára hagyottságban elfogadja az atya akaratát, engedi magát megcsokolni Júdás által, elfogadásával megkezdi a szenvedését. Annyi minden történt ezen az estén. Tehát Jézus az ószövetségi keretet használja fel a megváltói áldozatának emlékezetét, hogy ránk hagyja. Nem azért, mert megérdemeltük az örök élet kenyerét, hanem azért, mert ő akarja nekünk adni. Nem azért megyek áldozni, mert megértem nem, vagy kiértem nem, hanem azért, mert ő nekem akarja adni magát. Életen keresztül visszatartatom magam az áldozástól, mert nem vagyok rá méltó, és sose leszek rá méltó. Egy életen keresztül tisztogathatom magam, és mégse leszek elméltó. Tehát ezt többször mondom, hogy a szentmise a kereszt áldozat jelenbe hozatala, de akkor hogy? Tehát akkor még nem történt meg a kereszt áldozat utolsó vacsorán. Azért, mert Jézus tehát az utolsó vacsorán már átélte, és kimondta azt az igényét, amit az atyára kimond a kereszten. Kezébe veszi a kenyeret, kezébe vette az egész életét, és ezt adja, osztja szét a tanítványoknak. És hogy a kenyérből Jézus lesz, ugyanúgy az én életemben is, az én életem is egyre inkább Jézussá kellene, hogy váljon Jézusivá. De elsőleg már egészen átadta magát az atya akaratának, egészen elfogadva az áldozati sorsot. A kenyér átváltozik teljesen Jézussá. Nem azt mondja, hogy ez a kenyér az én testem, ez a bor, ez én vérem. Nem azt mondja, vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, és ez az én vérem. Szó sincs ott már kenyérről vagy borról. Az már nem az. Jézus nagy csütörtökön közösséget alapít. Egy évre sem szól a búcsú beszéd, mint egy megdöbbentő egymásba levésről. Jézus az atyában, az atya ő benne, Jézus bennünk, és mi ő bennünk. Itt mondja el a szeretet főparancsát, ami nekem annyira szép, egy ilyen szillogizmus-szerűen mondja Jézus, tehát hogy a szillogizmus azt jelenti, tehát, hogy egymásból következik. Tehát azt mondja, hogy amint engem szeret az atya, én úgy szeretletiteket. Utána azt mondja, ti úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Magyarul, csatoljunk vissza az elsőhöz, úgy szeressétek egymást, ahogy az atya szeret engem. Ez a szeretetnek a mértéke, ez a mértéktelenség. Tehát jelen van egy megdöbbentő érzelmi kettőség, negatív ellen, egyre sűrűsödő éjszaka, Júdás elmegy, és János hozzáteszi, és éjszaka volt. Szent Ágoston azt mondja, nem csak külsőleg, Júdás lelkében is. Tehát jelen van az egyre sűrűsödő éjszaka, és ugyanakkor ott van a csütörtök örömmel az eukarisztia adása. Annyira szép volt ez a ma esti misén, ez a olvasva, evangélium, ez a betánia megkenés. Tehát Jézus számára ott van ebben a baráti kör, ott van a Lázár, akit feltámasztott, a Mária és Márta. Mária ráönti ezt az illatos olajat. Annyira meghitt légkörül, hogy annyira kilóg Júdásnak a mondat, hogy minek pazaroljuk ezt az olajat. Tehát annyira nem odavaló, sem amit mond, sem maga az ember. És azt mondtam ma este ott a misébe, hogy biztos, hogy mindenkinek legyen tapasztalata, hogyha valaki valami hosszabb útra indul holnap, az előző este az a békés szerető együttlét akár egy vacsora asztalnál. Vagy egyszerűen csak, hogy leülünk, vagy kórházom egy másnap valami komoly műtétre. Tehát annyira fontos ez az előző este, ez a leülünk. Jézus akkor már bujkál, tehát már keresik. És annyira fontos lehetett számára ez a betániai este, ez a betániai megkenés. Nagyon szép volt ez a ma esti evangélium, egyik kedvencem. Tehát szinte elviselhetetlen nagy csütörtöknek ez a kettősége. Jézus elveszi a szabadságát, találkozik a halállal. Ez az éjszaka szomorja az én lelkem, mint halálig, és erre az éjszakára mondta, vágyva vágytam veletek enni ezt a húsvéti vacsorát. Jézus vére verejtékezik ezen az estén. És fontos itt a vírasztás. Akár a templomban, akár az éjszakai keresztúton. Nem hagyjuk magára Jézus, még egy órát se tudtak virasztani velem. Aztán elmegyünk aludni, és jön egy nagy csöndes éjszaka, amelynek a történéseit majd másnap tudjuk meg a passióból. Szent Mise glóriájára megszólalnak a harangok, a csengők, csengbong, minden, minisztránsok. Aztán, mint egy gyászjeléül elhallgatnak egészen a sőt éjszakáig. A plébánia közösség egy családként ünnepli ezt a szent vacsorát. Ezt az éjszakát csak a kereszt rávetődő árnyékában ünnepelhetjük. Én nagy csütörtök minden ajándékát a keresztből nyeri. Ugye, többször mondom ezt, hogy a keresztény, mert látni akarja az Istent. A liturgia nem csak a megemlékezés régmúlt dolgokra, hanem történelmi eseményeket hoz a jelenbe. Megjeleníti szemünk előtt, külső cselekmények belső ereje által fejtik ki kegyelmi hatásokat. És ilyen a lármosás is. És ebben jövünk rá, hogy az Isten nem felülről néz le rá, hanem alulról néz fel, mint egy alázatos szolga. És Péter ezt nem tudja elfogadni. És ebbe kaptunk most egy zseniális pápát, aki ezt teszi. Én nagy csütörtökön elmegy a fiatalkorúak börtönébe. Nem a Szent Péter bazilikába fog misézni, hanem börtönbe. Ugye annyira szép, amit a müncheni bíboros érsek mondott, most valahol hallottam. Ez, hogy Ferenc pápa magatartása mindannyiunkat komoly önvizsgálatra késztet. Nagyon kell imádkozni, azt gondolom, ezért a pápáért. Szóval az egyház megújulásának lehet, én azt gondolom, a nyitó pontja, az ő hitelessége. Akinek van internete, elküldtem nekik két képet, egyik, ahogy már megválasztották pápának, integetett a Szent Péter lodzsájáról, és visszafele a Szent Márta házba, egyébként én laktam a Szent Márta házba, amikor batyáim boldoggá avatták, ott laktam, nem tudom, hogy az ő szobája volt, nem tudom, de ott laktam, ahol máskor bíborosok laknak, és a buszon ment vissza. A fehér ruhába, ott ült a buszon. Úgy ült a buszon, mintha itt a letkési buszon, itt zögykölődött volna. A másik kép meg, ahogy fizeti fehér ruhába a szállodáját. Másnap még vissza nem kifizetni a szállodát. Csak ott áll a pultár fehér ruhába, és ott rendezi. És elkészítette magamban a recepcióst, hogy akkor Szent Atya, akkor milyen címre írjam a számlát, a régire vagy az újra? Azt mondja, írja az újra. Melyik az? Ez egy Róma, Szent Péter tér 1. Második emelet jobbra, a Szent Kelemen terem mellett. Ja, tehát ott tartottam, hogy alulról néz rám az Isten. Az Istennél nincs alázatosabb. Nincs alázatosabb. És a végén van az oltárfosztás. Sokan ezt a szép szokást újra felelevenítik, mindent eltávolítanak az oltáról, megmossák, megkenik, letörölgetik, pohászt mondanak a oltárral tisztelt szenthez, és ez arra irányítja a figyelmünket, hogy fő motivum az oltárokkal való szeretetteljes foglalkozás. Az oltár megtisztelése, szinte végig simogatása, legalább egyszer egy év az oltári szentség alapításának estéjén. Mint egy sajátos halotti szertartás, ez melyben az oltár szinte Jézus halott testét helyettesíti. Az oltár megfosztása a gyász jele, de annak megmosása és megkenése révén annak felszenteltségére is emlékeztet. Hiszen Jézus halála sem csak halál, hanem szentség. Benne van a mi üdvösségünk feltámadásának. Ez a halál, üdvösség és feltámadás főképpen templomunk oltárán jelenik meg nekünk napról napra. És illik, hogy a halál, az üdvösség, a feltámadás Szent Három napjába 10 percre csak ezt az oltárt nézzük és szeressük. Nagy csütörtökön este a búcsúbeszéd felolvasás egy nagyon fontos mozzanat. Itt a napköziben is fel fogjuk olvasni. Kicsit rendhagyó lesz, mert én most nagybőben nem is az egészet, de egy részét úgy imádkoztam át, hogy egy eszem első szemébe olvastam. Tehát, hogy Jézus nekem mondja. Tehát például ez, hogy új parancsot hagyok rátok, így mondja. És ha egy eszem első szemébe olvasok, új parancsot adok neked. Úgy szerest, ahogy én szeretlek, másokat, hogy én szeretlek téged. Elmegyek, hogy helyet készítsek a számodra. Olyan gyönyörű, majd így fogom felolvasni a csütörtökön. Szóval, aki nem tud eljönni, vagy otthon van, vagy beteg, vagy kisgyermekes, vagy templomba viraszt, de feltétlenül kerítsen rá sort, hogy elolvassa János 14-től Jézus elfogatásaiga. A Jézus végrendeletét, a búcsúbeszédet. nagy péntek. Az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája. Ezen a napon nincsen szentmise sehol a világon, mert maga az örök főpap mutatta a legszentebb áldozatot a kereszt oltárán, önmagát adta áldozatul értünk. Mélységes fájdalom gyászborul a világra, Jézust jelképező oltár díszek nélküli csupaszon áll, emlékezett csupasz oltár, a Golgota csupasz sziklatömbjére, mert a megváltó áldozat történt. Urunk halálának az emléknapja ez. Tehát nincs szentmise, az örök főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Mivel ezen a napon történt meg a kereszt áldozat, ezért az egyház ezen a napon nem mond szentmisét. A szentmise a kereszt áldozatnak a jelenbe hozatala. Keresztutokat tartunk csendben. Töltjük ezt a napot, és este a nagypénteki gyönyörű liturgia. Sokban hasonlít a miséhez, és ez azt jelenti, hogy sokban el is tér tőle. Hasonlók, hogy van olvasmány, evangélium, egyetemes könyörgés, van áldozás, de nincs Úr felmutatás. Helyette a kereszt felmutatása van. Nincs konszekráció, átváltoztatás, tehát nem szentmise. Az egyház lemond az átváltoztatásról, de az áldozásról nem. Ezen a napon a szent liturgia meglepően erős jeleket használ, melyeket egész éve nem használunk. Ezen a napon különösen igaza van János apostolnak, amikor azt írja a 3.15-ben, aki hittel rátekint Krisztus keresztjére az üdvözül. A liturgia kezdetét veszi az Isten háza, kopár megfosztva minden ékességétől, tabernákulum nyitva, üres. Elvittük onnan az oltári szentségeket előző este. Nincs csengő, ugye elhallgattak a góré után nagy csütörtökön, nincs orgona. A pap nem köszönt minket a liturgia elején, nincs közösség se egymással, Jézus nélkül. Nincs gyertya az oltáron. A pap a vértanúság piros ruhájában jelenik meg és leborul az oltár előtt. Mikor az ember megsejti, hogy mi történt ezen az éjszakán, meghalt értem az Isten, ezen a délutánon, tehát nem lehet állva maradni. Le kell borulni. Az a földön való tehetetlen fekvés jelez az imádást, a gyászt, a hódolatot. A földdel való egységet, mire Jézus vére ráfolyt, kegyelemkérés, mint a padon, amit letértenünk. Nem lehet kifejezni szavakkal Isten csendjére, az ember csendje válaszol. Sokszor 20 éve végzem ugye a nagypénteki liturgiát a Párizsban, ott ugye nem én végeztem azóta két nagy hét, amit nem én végeztem, akkor egyszer a Notre Dame-ba mentem, mert ott voltam végig a Szent Három napon, másik éve pedig elmentem egy bencés kolostorba. Nagyon szép volt. Mindig ott a fekve a földön próbálok valami okos dologra gondolni. És valahogy nem jut semmi eszembe. Ahogy a Tedeumnál se, amikor ott letért, nem a Tedeumnál, a Passiónál, hogy tegnap is letérdeltünk a Passiónál, amikor Jézus meghalt. És egyszer valahol hallottam ezt, hogy olvastam, hogy valaki szintén erre panaszkodott, és azt mondta, hogy igazából nem is kéne semmi, hogy eszembe jusson. Egyszerűen csak csöndbe kell lenni. Ott állok a kereszt alatt. Ott nem kell semmit mondani. Egyszerűen csak ott vagyok csöndben. Az első olvasmány Izaiás jövendőről és a fájdalmak férfiáról, amiről beszéltem, Izaiás 53. Második olvasmány Szent Pál tanítása Krisztus főpapságáról, áldozatáról, majd a János Passió következik. Majd jönnek az ünnepélyes nagy könyörgések, 10 nagy könyörgés az egyház. Fontos nagy kérései, kereszt áldásai mindenkire kiáratnak, aki szerepel a könyörgésben, mint egy ünnepélyes az Atya elé, terjesztjük Krisztus által a kérést az egyházért, a pápáért, a püspökért, papokért, hívekért, keresztelendőkért, egységért, zsidókért, akik nem hisznek Krisztusban, akik nem hisznek Istenben, világvezetőért és a szenvedőkért. Ennek a nagypénteki liturgiának a csúcspontja a kereszt behozatala, a kereszt előtti hódolat. A jeruzsálemi keresztények az igazi kereszt előtt hódoltak, azt csókolták meg, János azt írja az első levelében, hogy amit tapintottok, az élet igéjét. Ezt most mi is elmondhatjuk magunkról. Ez a délután a kereszt, maga a Krisztus. Érinteni, tapintani, a Szent Keresztet megcsókolni kell. És ezek azok a mozzanatok, amelyekről nagyon sokat lehet elmélkedni, de mégsem lehet eléggé felkészülni. Ez az a pillanat, amit a hittel teszünk, életünk csúcspontja lehet. Ha hittel tesszük, mint ahogy Tamás apostol is, ebben a csóban bele leheletjük Isten után vágyunkat, megújított odaadásunkat, visszavonhatatlan igenünket. Liturgia végeztével a keresztet a Szentsírhoz visszük, előtte még van a szent áldozás. Ez nagy péntek. Nagy szombat, az Úr sírban nyugvásának az ideje, az egyház életében pedig a csendes imádság, a Szentsír látogatás napja. Napközben nincs liturgia, csak 9 órakor Jeremiás síralmai. Ugye, hogy ajánlom, hogy érdemes Szentsír látogatni. Közösségeknek nagyon ajánlom együtt, autókkal, biciklikkel, ki mivel, együtt környi templomait, már ahol nyitva van. Tehát nagy szombaton az egyház Jézus sírjánál időzik, szenvedéséről, halálról emlékedik, a szent asztal megfosztva áll, szent áldozatot nem mutatják be, egészen a húsvéti vigíliáig. Tehát nagy szombat, este nem a nagy szombati mise van, hanem a húsvéti vigília ünneplése. Tehát az nem egy szentmise, hanem az a húsvéti vigília ünneplése. Tanulnunk kell ezeket a szavakat, szoknunk. Tehát nagy hét lelkiségével, és különösen ezen az estén a virasztás nagyon fontos. Ez az éjszaka az Úrnak szentelt éjszaka. Az apostolok cselekedetében olvasok, amikor Pétert elfogják, az egyház viraszt Péterért. Az éjszaka virasztani Istenért, Istenre várakozva, Krisztus egyházának a leglényegesebb vonása. Gyertyával a kezünkben hasonlóval válunk azokhoz a szolgákhoz, akik Urukra várnak. Jobb a virasztásban benne van a test fáradtsága is. Mondták nekem, hogy kezdjük előbb, meg legyen rövidebb. Ahogy az életembe átmegyek a hit krízisén, ugyanez összefoglalva benne van egy nagy szombati liturgiában, hogy elfáradok, vagy belefáradok, és mégis maradok. Ez a konokság, ez az Istenre váró konok hűség. És megjelenik a hétköznapokon is ez a krízis. Papnak, szerzetesnek, házasnak. Belefárad az Isten szolgálatába. Belefárad a hűségbe. Elveszi az első szeretetet. És ha mégis marad, ekkor lépett rá a Szentség útjára. A liturgia megtanít arra, hogy az ember az egész testével imádkozzék. Az egész ember várakozik a virasztásban. Ugye mit mond egy napfényben meggyújtott gyertya? Semmit. Emlékszem, diakónus voltam Vácon, 6 órakor kezdődött a nagyszombati vigília ünnepség, énekeltem az exultetet, énekeltem nagy lendülettel, fiatal, kispap. Ó, milyen csodálatos éjszaka! És nem bírtam olvasni a könyvet, mert szemembe sütött a nap. Tehát anomália, rendetlenség a liturgiában. Ugyanez, mikor egyik pap mondta, hogy balázsolni, ugye, balázsáldást adni lehet kioltott gyertyával, és ez ugyanaz. Két haszna van azt mondja, egyik, hogy nem fogy a gyertya, mások, hogy nem csöpög a szőnyegre. Tehát kezdeni a napszombatot 5 órakor is. Hát, hogy ez a római rendelkezés, hogy a sötétedés beállta után kell kezdeni. Tehát, ha most svéd asztalt csinálunk abból, hogy amit az egyház kért tőlünk, hogy ebből veszek, ezt megtartom, azt kell, kicsit az nehéz, hogy kellemetlen, vagy nem áll úgy rajtam a ruha, akkor ezt nem tartom meg összönöm. Nem svéd asztal. Tehát az egyház nyújtja nekünk az eukarisztiát. És ha ő nyújtja, akkor ő rendelkezik fölötte, hogy én azt hogyan ünnepeljem. Hogyan vegyem el. Tehát nem, nincs jogom. Nekem papnak se. Látok papokat, hogy olyan, de belevisznek a misébe saját szavaikat. liturgiába. Nem tehetem meg. Az nem az én liturgiám, a papé, az egyház liturgiája. Szóval a húsvét éjszakája az egyházi év középpontja, minden vigília anyja, vigíliák anyja. Drámai kifejlődésben éli át liturgia Krisztus feltámadását, a világosság győzelmét, a sötétség felett, az egyiptomi rabságból, a sátán szolgasságából való szabadulást, lelkünk feltámadását. Keresztényebb a teljes sötétségbe borult templomba gyülekezik, elmúlt a nap, elérkezik a második éjszaka azóta, hogy az Úr sírjába pihen. Ugye a templomban, szívünkben is, érzésvilágunkban, Krisztus nélkül még mindig éjszaka uralkodik. Azért csak Istentől várhatjuk az igazi fényt. Tűzszentelés. Igazi merész szimbólum azt akarja ábrázolni, amit nem lehet, a feltámadás pillanatát. Teremtésnek, kivonulásnak, feltámadásnak nem volt tanulja. Nincs archeológiai lelet. Liturgia arra merészkedik, hogy szemléletessé tegye pillanatot, hogy fellobban a lángaparázsból. Megszenteljük a tüzet, az ősi szimbólumok kétértőek, pusztító, ártó, ugyanakkor gyógyító. Éppen ezért nem egyszerűen vízzel való lefröcskölésről van szó, az áldás a teremtés isteni művét teszi egyértelművé számunkra. A Szentlélek az az igazi mennyei tűz, akit a feltámadt Krisztus nekünk adott első ajándékul. Megáldjuk a tüzet, feldíszítjük a húsvéti gyertyát, mely a feltámadt Krisztus jelképezi. A kereszt, az alfa és az omega betű, az évszám hirdető, hogy Krisztusi a kezdet, a vég, az idő és az örökké valóság, az öt tömjén szem, Jézus öt drága seb helyére emlékeztet minket. Ezek a sebek őriznek és védnek. Meggyújtjuk a tűzre a gyertyát, bejövünk a templomban, az egyetlen gyertya világít, és háromszor énekeljük Krisztus világossága. És a keresztény ember ajkáról sóhajként szállt fel az ének, Istennek legyen hála. Terjed a fény Krisztusra az egyházba, a hívek is meggyújtják a gyertyáikat, a lampionokat, és következik az exultet. Az exultetről, ha mondja kicsit bővebben. Mi ez az exultet? Ez. Na most ezt mi felolvasom? Vacsorát hozott mindenki magában. Szóval az egyház liturgiájának egyik legbecsesebb szövege.
Isten, bocsánat meg itt közben, de mit jelent az
exultet? Újongás.
És van nem tudom.
Exulto, exultare, exultavi, exultatus. Tehát mind tartalmát, dallamát tekintve kiemelkedő méltóságú. Tereum esetleg még az, ami hozzáfogható. 4. századból tudjuk dokumentálni, már említi Szent Ágoston is. Szent Jeromos is. Tehát a legismertebb neve ez, hogy Preconium Paschali, húsvét meghirdetése. Gyertya dicsérete. Gyertya felszentelése. Több részből áll, van egy bevezető rész az exultetnek. Az első az angyalok örömét, a második része a kozmoszét, a harmadik az egyházét idézi fel, és így jutunk el a 4. szakaszban a helyi egyházig, a templomba összegyűlt közösségig, azon belül az örömhírt hirdető szerpapig. Az első szakasz, tehát az angyalok mennyi kórusát hívja fel húsvéti örömre. Az embernek angyalatta hírul a sírnál a feltámadás eseményét, mert hogy tőlük induljon meg húsvét öröm kiáradása. Az első sor ez, hogy örvendjen immár az angyalok kórusa. Az angyalok egész seregét állítja szemünk elé. Kiemeli azt a következő sora, Istenhez közelebb állókat, az Isten körül szolgáló égi szellemeket, kerubokat, szeráfokat, Isten titkainak legbelső szemlélőit. Mennyből indul ki tehát minden igazi üdv esemény híre, és az angyalok annak első megértői. Így volt ez a Jézus születésénél is. Az ember akkor emelkedik a megértés igazi világosságára, az angyalokhoz társul. Tehát a földi húsvét a mennyei húsvétból származik, onnan szállt alá, a földi liturgia a mennyei liturgiában nyeli értelmét. Megváltás fénye tehát felragyogott a sötétségbe burkolózott természet éjszakáján. Ember feletti az éneklőnek a feladata. Az angyalok szavát fogja felidézni, az egyház üzenetét közvetíteni, és hallgatója lesz az egybe gyűlt pár száz ember épp úgy, mint az emberiség milliárdjai, és ha ez a szó nem hangzik el évről évre a századokon át, a világ tempon ezreiben, akkor elhal az örömhír. Tehát az év szíve, melyből az egész liturgia fölfogásunk táplálkozik. Ebben az éjszakában ünnepeljük a teljes húsvéti misztériumot, az abba való beépülésnek, a keresőnek a misztériumát. Tehát a fényünnep csúcspontja a húsvét öröm megkérdetése, az exultet, és ezután következnek a szentírási olvasmányok. Ugye 5 ószövetségi és 1 szent lecke. Ez ilyen rövidebb lesz, mert pasztorális okok miatt. Tehát, most csak 3 ószövetségi olvasmány lesz, és 1 újszövetségi. Nem mondják azt, hogy fafejű a új papunk. Nem hallotta meg a hívek könyörgését tavaly. Mondjuk az biztos, hogy Mária Bessén ott nem voltam hajlandó csökkenteni, mert mégiscsak bazilika. Nagymoros, hogy bazilika lesz, akkor is se csökkentünk.
Na.
Tehát teremtés könyve lesz a Vöröstengeren átvonulás Izaiástól. Ezután a glóriát kapjuk vissza. A szenvedés idején elhallgatott a népajkán dicsőítenek a glória, ős keresztény, gyönyörű dicsőítő énekünk. Érdemes figyelni a glóriának a szövegeire. Óriási Isten dicsőítő ének. Dicsőítünk téged, áldunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked. Gyönyörű. Egyébként csak Magyarországon énekeljük ám ülve. De egész világon állva éneklik. De ülve nem lehet az Isten dicsőíteni, csak állva. Úgyhogy na, még a püspöki kar még ezen nem változtatott. Párizsba álltunk, végig kellett állni, nem tudom, és volt kérdés. Ja, tehát beénekeljük a dicsőséget, és megszólalnak a csengők, bongnak, csönnek, harang, minden, tehát ez a trombita is fog szólni, fanfár, tehát így énekeljük el. Szent Lecke római levélből Krisztus halálába temetkeztünk el vele együtt, új életet támadunk, majd jön az Alleluja visszaadás, mint egy újra megtanítanak bennünket Alleluja-zni, egyre magasabb, zengőbb éneken énekeljük, és utána meghallgatjuk az evangéliumot, a feltámadás hírlodását. Keresztkút felszentelése, keresztségi szertartás következik a prédikáció után. Keresztségről beszélnek egyébként az olvasmányok is. A keresztség teológiát sehol olyan világosan nem mondja el az egyház, mint a keresztség megszentelésének ősi prefációjának szövegében. Az egyház, akik azt tanították, hogy a keresztvíz ténylegesen magába foglalja a húsvéti misztériumokat. Keresztút alakjára nézve anyaművet mintáz. Tehát innen születnek újjá az egyház új gyermekei. Belemerítjük a húsvéti gyertyát a keresztelőkútba. Szálljon le a forrás teljesség, a Szentlélek ereje. Tehát a keresztség de való emlékezés ez a mikor meghintenek bennünket ezzel az új vízzel, meg is újítjuk a keresztségi fogadalmainkat. Utána az eukarisztia liturgiája következik. majd a végén a körmenet. Ugye tavaly elmaradt, mert esett az eső, amit morogtak utána. Miért maradt, te valaki csak arra jött? Mondom, akkor hála Istennek, hogy elmaradt, ha csak arra jött. Hát én cirkusz nem fogok csinálni az ő kedvéért. Csak a körmenet tegyen. Tehát ahogy mondtam, egyik vasárnap talán kicsit kisarkítva is, hogy csak akkor szabad kimennünk körmenetre, ha itt való körmenet. Tehát ha valamit megvall, a templom falai nem tudják magukba tartani a feltámadt Krisztus örömét. Ki kell vinni a világba, bele kell énekelni az éjszakába, Krisztus feltámadt. Nem az alvás ideje. Ugye erre mondták több, vagy mondják ma is, hogy miért éjszaka megyünk ki, mikor alszanak, miért nem nappal. Hát ez kérdés, majd az egyháztanács ezen esetleg gondolkozhat, hogy jövőre ne húsvét vasárnap legyen, ne a fél tízes mise után a húsvéti körmenet, vagy a két mise között délelőtt, hát ha jobban átmegy ez a hitvalló ereje a körmenetnek. Persze akkor nem olyan szép, mert gyertek, akkor nem világítunk. Hát. No, hát ez a húsvéti szent három nap, amiről most így az órában szerettem volna beszélni. Ezeket nem tudtam elmondani a miséken. Már nem volt rá idő.